Isten áldja meg a jelenlévő gyülekezetet és az ige hirdetést, felvételről hallgató távol lévőket is. Isten szent igéjét ma Ézsaiás könyvének a 42. részéből, az első 4 versből olvassuk. Itt szól hozzánk Isten szent igéje, Ézsaiás könyve 42. részének az első 4 verséből. Imé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek, nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Kedves gyülekezet, lehet, hogy azzal kellene kezdenünk ennek a kis szakasznak a vizsgálatát, hogy tisztázzuk, hogy kiről is szól az ige, ki ez az Úr szolgája. A Biblia titkait fejtegető tudósok úgy látják, hogy Ézsaiás könyvében 4 olyan ének van, amit úgynevezett Ebed Jahve éneknek kereszteltek el, az Úr szolgájáról szóló éneknek, amiben az Úr maga mondja el, hogy milyennek tekinti az ő ideális szolgáját, hogy a szolga szót is majd egy kicsit körül írjuk, arra is találunk időt, de hát van egy olyan nézet, hogy ez a kis szakasz magáról Ézsaiásról szól, a szerzőről, profétáról, akit az Úr elhívott a szolgálatra, és maradhatunk ennél a gondolatnál is, hiszen Isten igéje a maga korában is szólt, és az azt követő időszakokban, és most is valamennyiünknek szán az Úr valamilyen fajta a profétájéhoz hasonló szerepet is, hiszen ezért irattatnak meg ezek a történetek, Jézus története is, azért, hogy mi is Jézusiak, vagy egy kicsit közismertebb szóval krisztusiak, magyarabbul keresztények legyünk. Ha nem azok vagyunk, akkor ez azért van, mert nem Jézus a minta, nem Krisztus a minta, hanem legfeljebb politikailag, vagy vallásilag, vagy kulturálisan tartozunk egy körhöz, és azt hiszük, hogy az elég. De a minta a Krisztus mintája kellene, hogy legyen, és azt kellene minduntalan kérdezgetnünk, hogy mit tenne most Jézus az én helyemben? Hogyan követhetném őt? És épp így Ézsaiás, mint próféta, nyilván a maga korában példa volt, a leírtakon keresztül pedig mind végig, mind addig, amíg az ő ihletett szavai vezetést, útmutatást adnak a számunkra, példa marad nekünk is. Igen, lehetne úgy, mint ő, nekünk is ragaszkodni az Úr kijelentéséhez, megérteni azt és követni. Ezt hívják egyéni magyarázatnak a Biblia magyarázók. Arra gondolnak, hogy nem egy szerző szerezte ezt a könyvet, most erre a vitára nem akarunk kitérni, lehetséges, hogy de igen, egy biztos, hogy bárki is a mű szerzője ismerte korának azokat a szorongató kérdéseit, amelyek sok mindenben hasonlítottak a mi korunkhoz is, és mégis vállalta, hogy nyíltan Isten akaratát képviseli. Aztán van egy olyan nézet, hogy amit közösségi magyarázatnak neveznek, hogy az Isten népéről szól. Az Isten népe bárcsak így lenne, hogy az Isten népe az Úr szolgája lenne, és úgy volna ez, ahogy Gábor kérte, hogy imádkozzunk, hogy ismerje fel Isten népe a szolgálatát, és leginkább megint csak azt, amit Jézus is igazi szolgálatnak gondolt, amire elküldte tanítványait, hogy tegyék az ő követőivé, tanítványá népeket, hogy azt tekintsük szolgálatnak, amit ő. És ő mit tekintett annak? Hát bizony elsősorban azoknak a képviseletét, azoknak a segítését, akik nem tudnak, mint a többséghez tartozók, semmiféle tartalékhoz nyúlni, hogy ügyeiket jól vezessék, akik mellé oda kell állni. És akik mellé odaállni mindenkorban hálátlan dolog volt. Hát a Biblia erről is hűségesen beszámol. Tehát amikor az alul lévők igazságát valaki szóvá teszi, akkor a hatalom ugyanúgy kezdi gyűlölni azt is, aki szót emel a némákért, vagy hogyha elveszik a szegényektől a kenyeret, vagy a munkalehetőséget és más dolgokat, akkor aki azt mondja, hogy ez nem helyes, azt ugyanúgy kezdik gyűlölni és üldözni, mint azokat, akiket kiforgattak a jogaikból, és így tovább. És bizony sokszor a krisztusi mértéket követőre ezen a földön, a maga korában egyáltalán nem elismerés vár, hanem sokkal inkább üldözés. De Jézus ezt nem titkolta, és éppen ezért az ő köréhez, az ő tanítványi köréhez tartozni az egy döntéssel lehetséges. Távolról lehet üdvözölni, aranyban mártott kiskeresztet lehet az embernek a nyakában hordani, mert az bizsúnak, vagy nem tudom, ékszernek olyan jól mutat, nagyon érdekes ez a meccés, ha elfelejtjük, hogy mi is történt ezen a szörnyűséges kivégző eszközön, akkor már-már az aranymetszés szabályai szerint lehet egy ilyen szép mértani rajzolatot látni benne, és az esztétikumában gyönyörködni. De Jézus azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem fel kell venni a keresztet minden nap, amely bizony-bizony abban az időben a leggyalázatosabb kivégzési eszköz volt, és az embernek így kell a maga önzését megtagadva csatlakozni ő hozzá. Másképp nem lehet az ő tanítványává lenni. És akkor is úgy volt, hogy sokan, mikor meghallották ezt, hogy dönteni kell, akkor eloldalogtak a közeléből, mert kényelmesebb együtt úszni az asztalon tömeggel, hol ide, hol oda csapódni, és mindig csak az érdekek mentén megnyilvánulni. Jézus útja ezért olykor kicsit magányos. Bizony az ő tanítványainak ezt is vállalni kell. Szóval a közösségi magyarázat szerint Isten népéhez tartozunk-e, Jézus seregéhez, akiket kihívhatott az arctalan tömegből, és akik öntudatosan vállalják a Krisztus útját, az ő sorsát. Annyira erős volt ez a közösségi magyarázat, hogyha megnéznénk a Septuagintának, a Biblia első idegen nyelvre való lefordításának a szövegét, a görög szöveget, akkor ott a fordító ide a szolgámhoz, és akit gyámolítok, mögé odaírta az én szolgám Jákob, és akit én gyámolítok, Izrael. Nagyon fűtötte a fordítót, vagy a fordítókat, hogy akik miatt a diaszpórában, a számüzetésben ők ezt a szöveget lefordították, nehogy azt higgyék, hogy ez nem ő rájuk tartozik. Nehogy azt kezdjék magyarázni, hogy ja, hát ez nem rólunk szól, ez esetleg inkább csak a próféta, vagy az otthoniak, hanem akárhol vagy, a számüzetésben akkor is Izraelhez tartozol, Jákobhoz tartozol. Ne feledd el, hogy a közösséget, az Úr választott népéhez való közösségedet vállalnod kell tudatosan. És a harmadik magyarázat, amelyben egy pontig zsidó és keresztény magyarázó között is egység van, hogy ez a Mesiásról szól. Emlékszünk, hogy én magam is hivatkoztam arra a 20. századi gondolkodóra, aki zsidó bölcselő volt, és a zsidó-keresztény párbeszéd elkötelezett híve, aki azt mondta, hogy nem tudja a zsidóság, milyen volt a mesiás arca és a kereszténység, illetve milyen lesz, és a kereszténység sem tudja, hogy milyen volt Jézus arca, de mind a két tábor várakozásban él, és ő azt gondolja, hogy talán ez a két arc azonos. Nos, hát ugyanígy vannak zsidó biblia magyarázók, akik szerint itt a mesiásról van szó. És mi is azt gondolhatjuk, hogy igen, ezek az igék az Úr szolgájáról, így nagy esszel, az Úr képviselőjéről, földi képviselőjéről, a megváltóról szólnak. De akkor innen folytassuk az elmélkedésünket, és vessük fel azt a kérdést, hogy milyen az a személy, akit az Úr szolgájának tekint, és itt nem az alárendeltségről, hanem a bizalmasáról legyen szó. Nem úgy szolgálja, hogy valaki, aki minden szeszélyét kiszolgálja az Úrnak, hanem a bizalmasa, ahogy kedveskedve még gyerekekkel kapcsolatban is Móra Ferenc különösen szerette ezt a fordulatot, a kis szolgám. Vagy az édesanyja is nevezte őt, vagy az édesapja kis szolgám. Kis bizalmasom, akivel mindent megosztok. Hát milyen az Úr bizalmasa? És ezt azért is tisztáznunk kell, mert időről időre mi is mondjuk vezetőt választunk például. Vagy ábrándozunk arról, hogy milyen legyen az a személy, aki mögé fel tudunk sorakozni. Tegyük fel. Kire vár a világ? Milyen emberekre lenne szükség ahhoz, hogy az ügyek jól menjenek, béke legyen, és előre haladjon, amit az ember kíván? Hát, mit mond itt erről az ige? Az Úr szolgálja az, akit az Úr támogat. Ezt mondja ő maga, hogy támogatom. A támogatottság az mindig kérdés. Hány százalékos a támogatottság? Egyharmad, kétharmad, 10%, bejutáshoz szükséges 5%, megvan-e legalább? Milyen a támogatottsága a vezetőnek? És abból lesz a vezető, aki a legtöbb támogatást kapja. És ezért ki fejből, ki a számítógépével lázasan a választások éjszakáján szokta nézni, hogy megvan-e, kinek több, kinek legalább egyel több. Jól emlékszem az első szabad választásra, és hogy voltak ilyen ügyek, hogy a végén kiderült, hogy valaki egy szavazattal győzött. Ide-oda billegett a mérleg, és a végén hát egy szavazattal, sok ezer szavazat esett mindkét félre, derült ki, hogy ki az, aki a támogatott. De vajon az Úr támogatottja azonos-e azokkal, akik valamilyen módon meg tudják szerezni embereknek a támogatását, és pedig ez a döntő kérdés. És ezt kell vizsgálnunk, és ezt kell a magunk életében is újra és újra tisztáznunk. Támogat-e engem az Úr? Abban, amit én csinálok, vagy csak én szeretném, hogy a magam elképzeléseit keresztül vihessem, és tudván tudom, hogy nincs emberfeletti hatalmam, de jó, hogy jönne nekem valaki, aki engem támogat. És azt hiszem, hogy ez valahogy úgy megy a mennyben is, ahol ugye örülnek egy megtérő bűnös felett az Isten angyalai. De ez nem azt jelenti, hogy ott is szavazás van, ki erre, ki arra, és megpróbálok benfentes angyalokat magam mögé állítani. Az Úr szolgálja, aki az Urat akarja szolgálni, az számíthat az Úrnak a támogatására. Még imádságainkkal kapcsolatban is, bocsánat, egy kicsit hosszabban időzek itt, pedig sok minden van még előttünk. Mi gyakran szeretnénk azt, hogy amit mi kérünk, azt támogassa az Úr. pedig valahogy az imában annak kéne nyilvánvalóvá lennie, hogy mik azok a támogatható ügyek, amelyekben az Úr engem akar támogatni, hogy az ő elképzelése végbe mehessen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És hogyha ezt megértettem, akkor ő támogatni fog. A másik dolog az Úr szolgájával kapcsolatban, hogy ő választotta. Azt mondja, hogy az én választottam. Nem ti választottatok engem, mondja a tanítványainak. Az Úr nyilván egy alkalmas pillanatban, amikor nagyon eluralkodott rajtuk azt, hogy milyen nagy dolgot vittek ők véghez, akkor, amikor ott hagyták a halászhálót, a családjukat, és elkezdtek Jézussal járni, akkor egy alkalmas pillanatban muszáj volt nekik újra megmondani, hogy nem ti választottatok engem. Nem a ti nagy döntésetek volt az, hogy együtt járunk, hanem én választottalak titeket, és nem azért, mert a legtökéletesebbek voltatok, hanem mert bennetek akartam, vagy rajtatok keresztül akartam megmutatni az én dicsőségemet. Pál sokszor gondolkodik azon, hogy vajon őt miért is választotta az Úr. Nincs nagy véleménnyel önmagáról. Lehülyézi magát, bocsánat, hogy ezt a kifejezést idétlennek fordítja ezt a görög kifejezést, ami Bibliánk, Pál azt mondja, hogy egy utoljára, mint egy idétlent engem is kiválasztott az Úr, mert én azt az őrültséget követtem el, hogy üldöztem azokat, akik az Urat követik. De hát kiválasztott engem az Úr. Egyszer egy nagyon rossz körülmények között nélkülözésben dolgozó lelkipásztornak tette fel valaki a kérdést, hogy miért tart itt ki? Sárika imád kért azokért, akik kezdik elveszteni a hitüket. Igen, ez Isten szolgálatában is megkörnyékezi olykor a lelkészt, az ige hirdetőt is, és akkor ennek az embernek szinte elborult az arca, és azt mondta, hogy azért, mert kiválasztott engem. Mert odaállított erre a helyre, és ugyan nem volt emberileg boldog az ő állapota, de azt tudta, hogy ha az Úr kiválasztotta őt, és elhívta erre a szolgálatra, akkor bízik benne, és pedig minél nagyobb az Úr bizalma, annál karcosabbak a körülmények, annál nehezebbek a körülmények. Igen, ebből lehet sokszor megértenünk, hogy milyen is volt Isten bizalma. Aztán a harmadik dolog, az Úr szolgálja az, akiben gyönyörűségét leli az Úr. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, mondja a Jordán menti történetnél a Jézus megkeresztelkedése alkalmával a mennyei hang, az isteni hang, akiben én gyönyörködöm. Nem egyszerűen azt jelenti ezt, hogy ránézek és szépnek találom. Vagy az enyém, és ezért bármit csinál, gyönyörködöm benne. Hanem ez a gyönyörködöm benne, ez megelégedéssel tölt el, hogy azt teszi, amire elhívtam. És megint csak azt kell megkérdeznünk, hogy akiket mi választunk bizonyos földi szerepekre, vagy amikor bennünket bíznak meg valamilyen fajta szereppel, akkor úgy végezzük ezt a feladatot, hogy Isten gyönyörűségét találja benne. Nem tudom, ki emlékszik még régi film, a Tűzszekerek című film, ami egy lelkipásztor, skót lelkészről szól, aki futó olimpiai bajnok lett, és vitatkoznak egyszer a húgával, aki nagyon nehezen tudja elfogadni, hogy a testvére lelkész létére élsportoló is, és akkor azt mondja neki ez a fiatal ember, hogy amikor futok, úgy érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Hát amikor valaki valamit jól csinál, amikor jól futja az ember a maga pályáját, akkor Isten gyönyörködik benne, gyönyörködik a szociális munkásban, akkor is, ha munkája sanyarú, a matematika tanárban, az iskolai adminisztrátorban, a kőművesben, a költőben, a kézművesben, a filozófusban, és sorolhatnánk tovább, az énekművészben, a gazdasági igazgatóban. Szeretnénk mi is egyfolytában gyönyörködni benne, és eddig sikerült, hogyha az ügyeink jól mennek, akkor gyönyörködjük benne. Folytathatjuk tovább, és tovább a sor. Isten gyönyörködik benne. Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. És a negyedik dolog, hogy a lelkét adta belé. Tehát nem egyszerűen egy élő, gondolkodó, biológiai gépezet, szerkezet az ember, hanem Isten a maga lelkét adta belé, és ez többet jelent, mint hogy értelmesen tud mozogni ebben a világban az adott személy. Tudja a világot Isten lelkével megérteni, átérezni és értékelni. Isten szemével látni a világot, ez sokszor fájdalmas dolog. Mert olyasmit is látunk, olyasmit is megakadunk és problémázunk, amin a világ nem. Amit a világ esetleg egy kézlegyintéssel elintéz. De lelkemet adtam bele. Milyen óriási dolog ez. Pünkösd, ami nem sokára, milyen gyorsan megint újra itt van, erről is szól. Nem arról, hogy valami belső zizegés határt bennünket, és innentől kezdve fizikailag is jobban érezzük magunkat, nagy titokzatos élményeket élünk át, és olyasmit tudunk csinálni, amit mások nem, és milyen jó lelki állapotba kerülünk. Nem, egyáltalán nem, hanem sokszor jobban szenvedünk a világ állapota miatt, mint a benne élő emberek. Kétségbe esetten imádkozunk, küszködünk, mit is tehetnénk azért, hogy el ne vesszen. Azt a szeretetet érezzük, amiről János evangélium a harmadik részében Isten beszél, és amiért másik Gábor kért itt imádságot, alig tudunk felfogni, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Micsoda mélység ez a szeretet. Lelkemet adtam ő belé, és ezzel a szeretettel tekint a világra. Nem is volt más viszonya hozzá. A világban lévő többi szereplő szídja a rossz körülményeket, viszonyokat, gonosz embereket, nem bír ebből igazán kikeveredni. Az Isten pedig mindig szerette, csak hogy bölcsen szerette, és áldozatvállalással együtt szerette ezt a világot, ami olyan sokszor hiányzik belőlünk. De az Úr szolgája az, akinek lelkét adta belé, az Úr. Nézzük tovább. Mi a funkciója és szerepe az Úr szolgájának? Profétai szerepe ez. Isten törvényét kell képviselnie, az ő igazságát hirdetnie. Időnk egyre gyorsabban halad előre, de mégis muszáj egy kicsit beszélni erről. Nem egyszerűen vallási törvényekről, 10 parancsolatról és ilyesmiről van szó, hanem a törvényességnek a kérdéséről is. Van ennek profán oldala is ennek a dolognak. Nagyon sokakat megtéveszt az, hogyha a hatalom jogszabályokat hoz, akkor azok mindenki számára kötelezőek. Hát a világon semmit nem lehetett volna változtatni, nem lett volna reformáció és más egyéb történelmi korok, amelyek előbbre zökkentették reformkor a világot, hogyha mindenki azt gondolta volna, hogy ahogy egyszer törvényeket megállapítottak egyesek, annak úgy kell maradnia. Isten törvényei valóban megingathatatlanok, és mértéket jelentenek, és minden földi törvényt is ehhez kell mérni. Hogyha egy törvény nem igazságos, nem méltányos, akkor nem isteni törvény az. Ha a hatalmon lévők egyeduralmát biztosítja csupán, ha a szegények jogait kurtítja, ha szabadságukat korlátozza, akkor nem isteni törvény az. Tegnap egy visszaemlékezést néztem Mandeláról, a dél-afrikai hősről, aki évtizedeket ült a börtönben, és kellett vitatkoznia, de hozzá hasonlóan sokaknak, másoknak is arról, hogy mi is az a törvény, amit el tudnak fogadni népük számára is. Mandelának a börtönbe üzenték, hogy milyen kompromisszum esetén hajlandók ők szabadon, őt szabadon bocsátani, és azt üzente vissza, hogy őt igazságtalanul tartják fogva. Tehát ez nem lehet feltétel, bocsássák szabadon, és utána tárgyalnak majd a folytatásról is, a törvényekről, és még éveket ült, mire a hatalom hajlandó volt belátni, hogy a törvény nem arra való, hogy emberek alapvető jogait elvegye. Hát az Úr törvényét képviseli az Úr szolgája. Neki ad számot. Nem a választók bizonyos százalékának, hanem az Úrnak. És az a prófétai szerepe, hogy mindent, minden gondolatot, rendelkezést Isten törvényéhez igazítson. De a mi életünk egyszerű törvényei esetében is erről van szó. Nem az erősebb joga, nem a szülők megfogalmazhatatlan, szintén az erőből vagy a korból fakadó előnye határozza meg, hogy hogyan kell egy családon belül szabályokat eldönteni, hanem vajon az Úr törvényéhez mérve igazan van-e vagy nem. Aztán mi az ő, az Úr szolgájának a működési területe? Ja, azt is szoktuk hallani nem egyszer önjelölt vezetőktől, hogy majd az egész világ követi azt, ahogy ők gondolják, majd rájönnek, hogy nekik van igazuk, és az egész világ rossz irányba megy. Most nem azt mondja itt az ige, hogy ez rossz meglátás. Sőt, az Úr szolgájára a szigetek is várnak, a periféria is, a legtávolabbi pontok. A világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és erről nem kell lemondani. Igen, én olyan teljes szívvel, olyan elszántan és elkötelezetten akarom követni az Urat, hogy a legtávolabbi ponton is hadd kapják fel a fejüket az emberek. Nem ezért csinálom persze, hogy kapják fel a fejüket, de ahogy Mandela, vagy Martin Luther King, vagy mások példát jelentenek, és most ne kalandozzunk nagyon messzire az Úr szolgájától. Urunk Jézus az egész világ üdvözítője, nem egy adott kor, egy kicsi nép, nagy fia, hanem az Úr szolgálja az egész világon, a távoli szigetekig, ezen az áldott és annyi bajjal megvert földön, minden ember számára úgy szerette a világot, az egész világot, sőt, még a mi kicsike földgolyónkon túlra is terjeszkedő módon a láthatatlan világra is kiterjedt az ő megváltó kegyelme, tehát az ő területe a szigetekig elhat. És aztán mi az Úr szolgájának a módszere? Mert ez is fontos dolog. Van, aki úgy érzi, hogy erőt kell mutatni ennek a csürhének, mert másból nem ért. De az Úr szolgája nem ilyen. Az Úr szolgája először is nem tekinti csürhének, félázsiai népségnek azokat, akik között szolgál, akik csak az erőbe oda suhintunk egyet a korbácsunkkal nekik, és akkor összekapják magukat. Az Úr szolgájának a módszere a gyöngétség. Aki nem oltja el a pislogó gyertyabelet, és nem töri el a megrepett nátszálat sem. Olyan felfoghatatlanul gyöngéd, de azért lehet gyöngéd, mert mindenek felett való ereje van, mert ő az Úr szolgája és bizalmasa, és mert Isten nem összetörni, nem megalázni és megtaposni akarja ezt a világot, hanem magához ölelni, és a minta ő. Igen, tudjuk, hogy az állatvilágban is, az ösztöni világban bizonyos aprócska majmocskák is azért rikácsolnak, vagy fújják föl magukat egyes élőlények, mert macskáinkat szoktam néha figyelni, amint dominálni szeretnének, és meggyőzni a körülöttük lévő világot, mindig a farkuk kétszer olyan vastag lesz legalább, mint rendesen. És kicsit fölborzolják a szőrüket, fenyegetően lépnek fel. Pedig az Úr szolgájának a módszere, az igazi erőjele a gyöngétség. Erről ismerszik meg, hogy az Úr szolgája vagy nem. Nem küld fenyegető üzeneteket, nem hivalkodik az erejével, és nem építgeti, élezgeti a fegyvereit. És milyen a szilárdsága az Úr szolgájának? Sárika is kérte az imádságot, a hitüket vesztőkért. Igen, itt azt mondja erről az ige, hogy ő maga nem roppan össze. Ő nem törik el, és nem pislog. Szembe mer nézni, mert az ügy, amire vállalkozott, szent és nagy ügy. És ő Istennek ad számot, sorsa az Úr kezében van. Ő ítéli meg majd mindenképpen. Nem roppan össze, el lehetett őt küldeni a legnehezebb területre is. Nem fogja feladni még élete árán, élete megőrzése árán sem az ügyet. Milyen az ő megítélése? Most nem azokra a dolgokra gondolok, amikben ütközni kell. A népek várnak, a szigetek várnak rá, ahogy a Római Levél 8. részében olvassuk, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A világnak nem emberfeletti hősökre van szüksége, akkor sem, hogyha az olcsó filmek mindig ilyen válfán mozgó szekrény embereket próbálnak mutatni. Azokra vár a világ, akik békességet, értelmet, megértést és gyöngétséget hoznak. Igen, az Úr szolgájáról, az Úr bizalmasáról gondolkodtunk. Az nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Jézus az Úr szolgája volt, és mi az ő mintáját szeretnénk követni. Az igazi nagy kérdés csak az maradt ennek a szövegnek a nyomán, hogy akár a közösségi értelmezésben, akár az egyéni értelmezésben, vajon ott vagyunk-e mi is valahol? Számíthat-e ránk az Úr? Lehetünk-e mi is az ő bizalmasaivá? Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, örökké való Istenünk, mennyi édesatyánk, hogy számítasszál. Köszönjük neked, hogy elküldted egyszülött fiadat, a te szolgáladat, hogy szolgáljon mindazoknak, akik közé küldted. Köszönjük neked, hogy minket is szolgálunk, szeretnél látni, szeretnénk, hogy hűséges szolgáid lenni. Te adj nekünk ehhez kitartást, hűséget, te látod a gúnyolódókat, a nehéz pillanatokat, de köszönjük, hogy érdemes ezen az úton kitartani, hiszen tudjuk, hogy te ott vagy velünk, segíts valóban biztosítjánk, hogy ebben a világon ott, ahová helyeztél minket. Köszönjük, hogy te vagy ebben a mi segítségünket. Csak kérjük az előttünk álló hétért áll meg azt, ami számít alatt tudjuk jól képviselni téged. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva, 410-es dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket. A dének utolsó verse előtt hirdetés.